Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre, Jézus érdemét ruházd áldott híveidre. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, mint szól hozzánk Isten igéje a mai napi újszövetségi ige szakaszból, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetéből, a 37. verstől a 47. versig.
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Miért tiét, mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtölték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Isten, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel.
Hallottuk az igét, most pedig jöjjetek, imádkozzunk.
Istenem, dicsértünk azért, mert mindent lehet találkozni vele, de kiváltképpen való alkalom ez a gyülekezeti kérdésére. Hálásan köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy pontosan tudod most is, melyik nap milyen lélekkel jött ide, és hogy milyen célval beszélünk. Elengedjed meg minket. Hadd kérjük át itt, most, a vezető hogy válaszkodjam kérdéseinkkel, hogy lelepezze bűnös voltunkat, és feloldozza rámból. Beszélj velünk, gyógyíts minket. Várjuk a te szavadat, szólalj meg ebben a csendben, és munkálkodj igéd és lelked által. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk, jöjj gyámolító, jöjj vigasztaló, jöjj mennyei társ, jöjj égi erő, jöjj lelkesítő, jöjj szent, tiszta ám, tüzet fogjon, de pázsult világ. Amen.
Amen. 246. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. 246. dicséretünk első verse így kezdődik. Adj Úristen nékünk szent lelket, szent igédben építs meg minket. Isten ígéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetéből, a 22. verstől a 32. versig. Az igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetéből, a 22. verstől így szól hozzánk Isten ígéje. És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, tudnélik Pál apostol, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlat titeket, aki felépíthet benneteket és örökséget adhat nektek a szentek között. Szeretett gyülekezet, általában amikor egy ünnep végéhez érkezünk, felszoktuk tenni magunknak a kérdést, hogy mi lesz az ünnep után. Az egyház ünnepei, mint az üdvtörténet nagy fordulópontjaira történő visszaemlékezések, újra és újra ráirányítják a figyelmünket egy-egy fontos dologra, Isten fontos, kiemelkedően fontos üzenetére. De azért tudjuk és érezzük, hogy az ünnep mindig több, mint puszta emlékezés. Mi marad az ünnepből? Erről tanít bennünket a mai napon Isten az ő igéjén keresztül. A textusként felolvasott igében Pál apostol éppen búcsúzik. Búcsúzik, mert missziói útjai után készül visszatérni Jeruzsálembe, és most Milétoszba érkezve magához hivatja a közeli Efézus gyülekezetének véneit, azaz a gyülekezet elöljáróit, képviselőit. De nem csak tőlük személyesen, hanem rajtuk keresztül az egész efézusi gyülekezettől búcsút vesz. Sőt, azt mondhatjuk, hogy egész Kis-Ázsiától, ahol hosszú-hosszú időt töltött el, Isten igéjét hirdetve és gyülekezeteket alapítva. Pál apostol tehát búcsúzik, mert véget ért kis-ázsiai tartózkodása. Úgy, ahogyan pünkösd ünnepe is most búcsút vesz tőlünk, mert véget érnek az ünnep napjai, de ahogyan Pál apostol is hagy valamit az efézusi gyülekezetnek, úgy gondolom, hogy a pünkösd ünnepe is nyomokat kell, hogy hagyjon bennünk. Nem távozhat el nyomtalanul. És milyen nyomokat hagy a pünkösd a keresztény emberben és a keresztény közösségben? Először is megvizsgálhatjuk ezt magán az apostolon. A felolvasott ige szakasz első felében saját magáról beszél Pál. Arról, hogy mi vár rá, arról, hogy mi az ő személyes küldetése. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Ez Pál apostol önértelmezése pünköst felől nézve. És ez lehet minden keresztény ember önértelmezése pünköst után. Vagyis, hogy a lélek kényszerítő ereje az, ami hajtja, ami működteti, ami életben tartja a keresztény embert. Hogyha a lélek munkálkodik bennünk, és érezzük ezt a jó értelemben vett kényszert, amely küld, amely mozgat, amely éltet, akkor valamit átmentettünk a pünköst ünnepéből az ünnep utáni hétköznapokra. Csak is a lélek kényszerítő ereje tehet minket azzá, amivé elhívott bennünket az Úr. Pált apostollá tette. De nem ez volt az ő célja mindig, hogy ő apostol legyen, tudjuk jól az életének történetéből. Így nem magától vált képessé arra, hogy véghez vigye az Istentől kapott küldetését, hanem csak is a lélek kényszerítő ereje által, aki küldte őt. Minket is elhívott az Úr valamikor, ezért mondjuk magunkat keresztyénnek. És hiszem, hogy ekkor mi mindnyájan kaptunk egy személyre szabott feladatot is. És a feladat elvégzésében Isten nem hagy minket egyedül, hanem a lélek kényszerítő ereje által mozgat minket is. Lehet vonakodni, lehet elhúzódozni, lehet elutasítani, meg lehet próbálni kitérni a keresztény küldetés elől, de a lélek kényszerítő ereje mindig figyelmeztetni fog bennünket, úgy, ahogyan figyelmeztette Pált is. Vagy ahogyan az Ószövetségből jól ismert történetre visszaemlékezve tudjuk, hogy Jónás sem tudott elfutni Isten elől, bár megpróbálta. Komoly erőfeszítéseket tett, hogy neki ne kelljen elvégezni a küldetését, de ő se tudott elmenekülni, ahogyan nekünk is fel kell vállalnunk a részünket Isten országának építésében, vagy éppen az evangélium hirdetésében. Ez a feladat nem könnyű. Veszélyeket rejt, fájdalmakat rejt, sőt, talán szenvedést tartogathat. Pál apostolnak ebben is bőven volt része, és most is tudja jól, hogy Jeruzsálemben sem kerülheti el a fogságot és a nyomorúságot. De mégis megy. Mégis megy, mert a lélek kényszerítő ereje hajtja és küldi őt. Pál apostol egészen személyes hangon szólal meg, és ezt az önértelmezését, ezt az arszpoétikáját úgy folytatja, hogy elgondolkodik azon, hogy miért is kaptam az életemet, miért is kaptam a feladatomat az Úrtól. És így nyilatkozik: az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mi miért kaptuk életünket? Fel kell tennünk a kérdést, mert az a rövidebb, hosszabb idő, amelyet kaptunk, számtalan módon ki lehet tölteni, el lehet tölteni, lehet benne karriert építeni. Lehet meggazdagodni, lehet családot alapítani, de akár el is lehet herdálni, kockára is lehet tenni, és még sorolhatnánk. Pál előtt is nagy jövő állt az ő megtérése előtt. Kiváló tanítómestere volt, ígéretes tehetség volt, nagy és híres rabbi lehetett volna belőle. De az Úr másra hívta el őt, és a lélek vezetésének engedte Pál, inkább a fogságot és a nyomorúságot választja, csak hogy eleget tehessen az ő küldetésének. Akik pünköst örökségéből ma részesülnek, vagyis a lélek kényszerítő ereje mozgatja őket, azok a Pálhoz hasonló konkrétsággal meg kell fogalmazniuk, hogy miért kapták életüket, milyen feladattal kell azt kitölteniük. Azt javaslom, hogy mindenki magának otthon vagy itt próbálja befejezni azt a mondatot, hogy életemet azért kaptam, mert. Fejezzük be ezt a mondatot, gondolkodjunk el azon, hogy mi az Úr Jézustól milyen feladatot, milyen küldetést kaptunk. Erre az elgondolkodásra, elmélyedésre késztett bennünket a pünkösd ünnepe, hiszen erről szólt ez az ünnep. Hogy Isten szent lelke által megmozgat minket, elküld minket, feladattal bíz meg minket. És ez a küldetés nem mindig odaszól, ahova mi szeretnénk, de az biztos, hogy ez a feladat személyre szabott. Pál apostol nem Péter feladatát kapta, Péter pedig nem Pál apostol feladatát kapta, mert Pál a pogányokhoz, Péter a zsidókhoz küldetett, és ezt felismerve végezték az ő szolgálatukat. Nekünk sem Pál apostol feladatát kell végeznünk, vagy Péterét, hanem azt, amit nekünk személyesen készített el az Úr. Mire késztet? Mire kényszerít minket az Isten lelke? A lekcióként felolvasott mai napi új szövetségi igében is először az egyén részéről tevődik fel a kérdés. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Mit évők legyünk? Kiki felteszi magának egyénileg ezt a kérdést, mert ezek az emberek tanúi voltak a lélek kiáradásának. Hallották Péter pünkösdi ige hirdetését, és azt olvassuk, hogy szíven találta őket. Kényszert éreztek, hogy valamit tegyenek, hogy valamin változtassanak, mert pünkösdi események után nem lehet ugyanúgy tovább menni, nem lehet ugyanúgy élni, mint azelőtt. Volt-e már, hogy az ige üzenete szíven talált? Éreztük-e már a lélek kényszerítő erejét, amely belülről éget bennünket, mint csontjainkba rekesztett tűz, és küld, és mozgat? Ha igen, akkor utána nem lehet úgy élni, mint előtte. Engedjünk a lélek kényszerítő erejének, hogy hűséges segítőtársai, hogy hasznos eszközei lehessünk Istennek, úgy, mint szülők és keresztszülők, úgy, mint nyugdíjas vagy aktívkorú gyülekezeti tagok, úgy, mint ifisek, vagy úgy, mint kisgyermekek. Mert jó volna, hogyha majd az élettel betelve, talán amikor mi is búcsút veszünk ettől a földi világtól, mi is elmondhatnánk Pál apostol szavait, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Hogyha felismerjük, hogy miképpen hirdethetjük mi az Isten teljes akaratát, és kérjük el az Isten lelkének az erejét, akkor pünkösd után is az ünnep szellemében élhetünk, átmentve valamit az ünnepből, az ünnep utáni hétköznapokba. Mert a Szentléleknek nincsen keze, csak a mi kezünk. Az Isten lelkének nincsen lába, csak a mi lábunk. Neki nincs szája, csak a mi szájunk. Mert Isten lelke rajtunk keresztül akarja elérni az embereket. A mi bizonyságtételünkön keresztül akarja megszólítani a népeket, sőt, akár a mi szenvedéseinkkel keresztül akarja figyelmeztetni a világot. Legyünk hát készek, és Pálhoz hasonlóan engedjünk a lélek kényszerítő erejének, mert a keresztjén egyénben így valósulhat meg a pünköst folyamatossága. Másodszor egy másik területre kalauzol el bennünket a felolvasott ige. Pál először megfogalmazta saját aszpoétikáját, ezzel megtudhattuk, hogy milyen következményei vannak a pünkösnek az egyén életében. Milyen nyomot hagyhat az ünnep bennünk, keresztény emberekben. Másodszor azonban nem magáról beszél Pál, hanem az efézusi gyülekezet véneihez, a gyülekezet képviselőihez fordul az apostol, ahol, ahogyan olvastuk, három esztendőt eltöltött. Most nem a saját feladatát, nem a saját küldetését fogalmazza meg, nem azt értelmezi, hanem a keresztény közösség számára határoz meg feladatokat. És ez a pünkösnek a másik következménye. Nevezetesen az egyház, a gyülekezet, a keresztény közösség. Viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett, mondja Pál apostol a gyülekezet véneinek. Sok mindent elárul ez az egy mondat is. Mindenek előtt azt, hogy az egyháznak két fontos ismérve jellemzője van. Az egyik az, hogy az egyház isteni, Isten tulajdona, amelyet az ő saját vérével szerzett. Ezért szent, ezért egyetemes, ezért fontos, hogy mi is a tagjai lehessünk. A másik oldala pedig az, hogy az egyház őrzésére, legeltetésére a Szentlélek Isten minket, embereket választott ki. Ettől az emberi tényezőtől lesz aztán az egyház olykor törékeny, sokféle, néha bizony gyarló és esendő, épp úgy, mint mi. Mert hogy nem vagyunk hibátlanok, és ezt Pál nagyon jól tudja, ezért intés figyelmezteti a presbitériumot. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek. Ez a veszély ma is fenyeget minden gyülekezetet. Ez az egyház esendő oldala ugyanis. Az, hogy külső és belső problémák adódhatnak lépten nyomon. Anyagi gondok, feszültség a lelki pásztorokkal szemben, gyülekezeti tagok egymás között, vagy a szekták fenyegetettsége, egyházellenes kormányzás, és még sorolhatnánk. Ezek mind-mind támadják a mi sebezhető közösségeinket, gyülekezeteinket. Van, hogy egyes gyülekezetek komolyan sérülnek az ilyen dühös farkasok vagy belülről támadó emberek miatt. De soha nem szabad elfelejtenünk azt az első tényezőt, amely szerint a Szentlélek garanciája lehet az egyház létének. Gyülekezetek születnek és halnak meg, de az Isten egyházán még a pokol kapui sem vehetnek diadalt. Ez vált világossá az első keresztjének számára, a tanítványok számára az első pünköstkor, Szentlélek kitöltetésének a napján, amit így szoktunk az egyház születésnapjának is nevezni. Az, hogy a pünkösnek következménye az egyház, hogy a Szentlélek Isten hívta el ezt a közösséget. Pünkösd ünnepének így egyenes következménye a nagyerdei gyülekezet is. Ez a keresztény közösség, amelyben most együtt ünnepelhetünk. Minden erősségével, minden gyengeségével együtt része annak az esemény sornak, amely az első pünköstkor elindult. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlok titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között, mondja Pál. És Pál apostol után hadd ajánljam én is ezt a gyülekezetet Istennek és az ő igéjének. Ennek az igének a segítségével vehetjük fel ugyanis a küzdelmet a dühös farkasok és a fonák dolgok ellen, hiszen vitás kérdéseinkben, konfliktusainkban az ige lehet az egyedüli mércénk. Egyedül az Isten igéje által lehet egyház az egyház. És ezt az igét a Szentlélek teszi élővé és hatóvá, ezért kérjük, várjuk az ő jelenlétét az Isten tiszteleteinken, ezért hívjuk a Szentléleket az úrvacsorák alkalmával, mert ő teszi egyházzá az egyházat, az írott, a hirdetett és a látható igén keresztül. Napi igényben is azt látjuk, hogy e köré szerveződött a legelső gyülekezet is. Az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban résztvevő első gyülekezet pünkösd közvetlen következménye volt. És ennek hűséges őrzésére, ennek vigyázására szólít fel minket is az apostol. Viseljetek gondot a nyájra. Legeltessétek az Isten egyházát, és akkor valamit sikerül átmenteni a pünköst az ünnep lényegéből. Különösen is szól ez a felhívás azoknak, akik presbiterként szolgálnak ebben a gyülekezetben. Különösen is szól ez az ige azoknak, akik régóta hitben járva pásztorolni tudják ezt a nyájat, annak egy-egy kis csoportját. Érinti azokat az idősebb, hitben érettebb fiatalokat, akik ifi csoportot vezetnek, vagy azokat, akik a nyáj legkisebbjeiért felelnek. Vigyázzatok a nyájra, mert így menthetitek át a pünkösd lényegét. Viseljetek gondot erre a nyájra, arra, amelybe helyezett titeket, amelybe elhívott titeket a Szentlélek. És ebben is Jézus Krisztus lehet a példa előttünk, hiszen ő a jó pásztor, aki életét adta a juhokért, meghalt, feltámadt, felment a mennybe, de mégsem hagyott bennünket árván. Mégsem maradt a nyáj pásztor nélkül, mert pünköskor elküldte az ő szent lelkét, és lelke által sokakat kiválasztott, és hiszem, hogy kiválaszt ma is a pásztori szolgálatra. Jól lehet, mi csak a lelki pásztort nevezzük pásztornak, de hiszem, hogy ezzel az őrző, a legeltető, a nyájat vigyázó funkcióval, feladattal sokakat megbízott az Úr. A lélek bennünk és rajtunk keresztül munkálkodik, és tesz minket gyülekezetté, tesz minket közösséggé, esetleg presbiterré, pásztorokká, vagy élő kővé, amelyből felépülhet az Isten egyháza. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket. És ez az épület, ez a gyülekezet a pünköst következménye. Tegyük fel végezetül újra a kérdésünket, mi lesz az ünnep után, mi marad az ünnepből kedden, szerdán, vagy a jövő héten. Marad először is a pünkösd utáni egyén, azaz a lélek kényszerítő ereje által működő és élő keresztény ember. Másodszor pedig megmarad a pünkösd utáni közösség, azaz a Szentlélek által az ige köré felépített keresztény gyülekezet. Mindkettőben érintettek vagyunk, hiszen a közösség egyénekből áll, az egyének pedig közösséget alkothatnak. Egyéni életünkből sem maradhat ki a pünköst, hiszen keresztény emberként a Szentlélek fogjai vagyunk, ahogyan Pál is írja, de közösségi életünkből sem maradhat ki a pünköst, mert az egyének csak úgy válhatnak közösséggé. Egyházunk csak akkor lehet egyház, hogyha a Szentlélek építi azt. Kívánom így az ünnep végeztével azt a gyülekezet minden tagjának, hogy Pálhoz hasonlóan ki találja meg pünkösdi arszpoétikáját, az Istentől kapott feladatát. És kívánom, hogy a lélek ereje segítse ezt a gyülekezetet, a gyülekezet életét, épülését, és hogy a Szentlélek Isten tegye mindenkor gyümölcsözővé, építővé az ő igéjét közöttünk. Amen. Feleljünk a hallott ígére, kedves testvéreim, és énekeljük a 376. dicséretünk első három versét. 376. dicséretünk első három versét énekeljük. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével, leszállván a földre zúgó szél és tűz jelével. Átformáló erejéért, azért az erőért, amely az első pünköstkor sokakat megtérésre indított, amely halászokat tett apostolokká és igehirdetőkké, és amely egymásnak idegen embereket testvéri közösségé gyülekezetté formált. Abban a hitben és reménységben fohászkodunk hozzád, hogy ez az erő ma is működik, közöttünk is működik, és a te lelked ma is képes átformálni egyéni és közösségi életünket. Szeretnénk, Urunk, engedni a lélek kényszerítő erejének, és felvenni feladatunkat, felismerni küldetésünket. Bár sokszor ellenállunk, kérünk, bocsáss meg nekünk ezért. Eléd hozzuk gyülekezetünk közösségét, amelyről hisszük, hogy a te egyházadnak része, te tulajdonod. Bocsáss meg ezt a sok emberi gyarlóságot, amely sebezhetővé teszi ezt a közösséget. Te erősíts minket, te építs minket lelked és igéd által. Árasz ki lelkedet, Urunk, napjainkban is, erre a városra, erre a gyülekezetre, országunk népére, hogy sokak megtérjenek hozzád, hogy életek változzanak meg, hogy gyülekezetek épüljenek fel. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.